Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egyben dr. Gerva Juditot is, akivel a csecsemő kutatásról fogunk beszélni. Most azért nem mondtam el, hogy hol dolgozik, és hogy mi a pontos beosztása, mert megmondom őszintén, képtelen voltam megjegyezni, úgyhogy meg szeretném kérni, hogy ezt is mondja, és akkor utána egy pár szót önmagáról és a munkájáról.
Én nem is csodálom, hogy nem tudta ezt megjegyezni, mert miközben mi fölvettük a kapcsolatot, és a mai este között meg is változott az intézetnek a neve, ahol dolgozom. A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetében dolgoztam, amikor még beszélni kezdtünk, és anélkül, hogy egy lépést elmozdultam volna, ma már az a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Központjának Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetében dolgozom, de a néven kívül semmi nem változott. Ott ebben az intézetben sokféle kutatócsoport van. Van egy fejlődés-lélektani kutatócsoport, és ennek vagyok én a feje egyelőre. És ez az a csoport, ahol csecsemőkutatással foglalkozunk.
Jó, akkor önmagáról egy pár szót, és akkor, hogy végül is mi az, amit úgy jobban, tehát amit kutatnak, hogy jobban értsük, hogy milyen kérdéseink legyenek.
Magamról elég messziről kezdeném a dolgot, én nem vagyok pszichológus, viszont van egy vegyész diplomám, amit nem használtam nagyon sokat a pályafutásom során, hanem nagyon hamar a biológia felé fordultam, és a viselkedés genetikai hátterével, genetikai alapjaival foglalkozó kutatásokban vettem részt. Ezt egy jó darabig állatokkal végeztem az 5-ös Loránd Tudományegyetemnek a magatartás genetikai laboratóriumában, és ezelőtt bő 20 évvel arra gondoltam, hogy akkor most én váltani szeretnék, és akkor kezdtem emberi viselkedés kutatásával foglalkozni, és azt gondoltam, hogy minél közelebb akarnék lenni azokhoz a biológiai alapokhoz, amelyek befolyásolják meggyőződésem szerint a viselkedésünket is, úgyhogy ezért gyerekek viselkedésével, méghozzá társas viselkedésének tanulmányozásával kezdtem ezt a munkát óvodáskorban. És akkor, amikor ott szereztem egy csomó tapasztalatot, akkor azt gondoltam, hogy még közelebb szeretnék jutni a mi biológiai alapjainkhoz, és igazából csecsemőkorban szeretném a viselkedés fejlődését vizsgálni, és addigra már lettek tanítványaim ezen a területen, és akkor elkezdtünk közösen egy úgynevezett longitudinális vagy hosszmetszeti kutatást a 1990-es évek közepén, amit budapesti családvizsgálatnak neveztünk, és ebben 100 olyan családot követünk nyomon, az első gyermekükkel való várandóságtól a gyermeknek először az egyéves koráig, aztán utána még egyszer meglátogattuk őket, vagy bennünket 6 éves korban. Tehát ezeknek a családoknak az átalakulását vizsgáltuk, amikor a gyermekük született, és a gyermeküknek a fejlődését születéstől egészen másfél éves korig, egészen gyakori követéssel, tehát láttuk őket 2 hetesen, 6 hetesen, 6 hónaposan, 9 hónaposan, 12 hónaposan és 18 hónaposan, és akkor mindenféle olyan megfigyelést és mérést végeztünk, amelyek arra irányultak, hogy a velük született alkati jellemzőik, biológiai tulajdonságai és a családi környezetnek a környezeti jellemzői hogyan alakítják a kisbabának a szüleivel alakuló kapcsolatát, kötődési kapcsolatát, mind az anyukkal, mind az apjukkal. Ez volt egy központi kérdésének a kutatásnak.
Ez úttörő munka volt? Tehát önök kezdték hazánkban?
Hát ha hazánkban mi kezdtük, de nem mondanám, hogy az egész világon teljesen úttörő munka volt. Voltak olyan elemei, részei ennek a munkának, ami úttörő volt, és ami nagy hatással volt erre a kutatási területre, de a kötődési kapcsolat alakulásának a kutatását az 1960-as, 70-es években kezdték el már az ilyen megfigyelhető, tehát az empirikus kísérleti kutatását. És ezek valahogy nem kerültek be a magyar pszichológia vagy fejlődés pszichológia látóterébe, úgyhogy itt Magyarországon nem voltak ilyen kutatások. Valóban a mi csoportunk volt az első, amelyik módszertanilag és koncepcionálisan is fel volt készülve, vagy felkészült az ilyenfajta kutatásra, és azóta úgy, hát mi sokakat megtanítottunk elméleti és gyakorlati dolgokra is, mert az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológus képzésében többen is részt veszünk a csoportomból, és ott próbáljuk terjeszteni a tudásunkat.
Jó, azt szeretném kérni, hogyha majd példával tetszik illusztrálni, hogy megértsük, mert hát hiszen
laikusok
vagyunk, hogy nagyon szemléletesen, hogy mit próbáltak mondjuk adott esetben megnézni, és azt, hogy milyen módszerekkel, hogy úgy mi is közelebb kerülhessünk ez a valóban érdekes történéshez.
Ugye azt mondtam, hogy az érdekelt bennünket ebben a kutatásban, hogy a biológiai beleszületett alkati jellemzők, meg a családi környezet hogyan befolyásolja a gyerekek, a babák kapcsolatainak a fejlődését a szülőkkel. Tehát ez meghatározza, hogy milyen területeken vizsgálódtunk, és azt is részben, hogy milyen módszerekkel. Tehát a beleszületett és biológiai jellemzőket például vizsgáltuk úgy, hogy bizonyos genetikai tulajdonságokat vizsgáltunk meg, amit manapság már nagyon jó lehet. Amikor mi kezdtük, akkor még nem volt annyira elterjedve, hogy ilyen genetikai markereket meghatározzanak egész családokban. Ezt a human genom, tehát az emberi génállománynak a részletes elemzése tette lehetővé, ami nagyjából egyidejűleg fejeződött be azzal, hogy mi elkezdtük ezeket a kutatásokat. Tehát volt ilyen igazi, tényleg molekuláris biológiai oldala a kutatásunknak, de például a kisbabák alkati jellemzőit, tehát az temperamentumnak szokták nevezni azt a tulajdonság együttest, ami leírja, hogy egy kisbabának a mozgásaktivitása milyen. Ha valaki átgondolja, hogy csak rá gondol azokra a gyerekekre, akikkel kapcsolatba került élete során, akkor lehet tudni azt, hogy vannak egészen nyugodt gyerekek, akik üldögélnek és játszanak, vannak olyanok, akik örökké rohangálnak, és ebben a mozgásaktivitásban a nagyon nyugodtól a nagyon rohangálóség egy teljes spektrum van, és ezt meg lehet mérni.
Hogyan?
Hát sokféleképpen lehet mérni, lehet objektíven mérni megfigyeléssel, és lehet úgy is mérni, hogy azokat a személyeket, akik legtöbbet tudnak a gyerekről, akár legalábbis a kisbabáról, meg a kisgyerekről, őket ki lehet kérdezni. Ennek a kikérdezésnek lehet egy interjú formája, hogy egy sorozat kérdést felteszünk mondjuk a mamának, de leggyakrabban inkább olyan kérdőíveket szoktak erre használni, amik nagyon részletesen felsorolják a lehetséges viselkedéseket, a legkülönbözőbb helyzetekben, például kisbabánál etetéskor, fürdetéskor, játszáskor, az alvásának a jellemzőit, és akkor azt mondjuk mi is, meg mások is a mamának, vagy aki gondozza a gyereket, hogy figyelje meg, olvassa el ezeket a kérdéseket, figyelje meg a gyereket két héten át, és utána töltse ki ezt a kérdőívet, ahol egy 7 fokú skálán jellemezze a gyereket olyan szempontból, hogy mondjuk mennyi, hogy előfordul-e, hogy eljátszik egy játékkal 5 percig, 10 percig, vagy még tovább, mennyire türelmes, amikor várni kell valamire, mondjuk ételre, vagy valamilyen tárgyra, amit meg akar szerezni, és itt tovább csupa ilyen életszerű helyzetben a gyerek viselkedését kell, vagy azt kérjük a szülőtől, hogy jellemezze a gyerek viselkedését, és akkor ezeket a kérdéseket, elég hosszú egy ilyen temperamentum kérdőív, akkor ezeket különböző skálákon, például olyan skálán, hogy a mozgásaktivitása az milyen intenzív, hogy az új dolgok megközelítésében például mennyire félénk, vagy mennyire bátor, hogyha valamilyen módon korlátozzák a gyereket, tehát nem engedik azt csinálni, amit éppen akar, vagy lefogják a kezét, vagy ilyesmi, akkor mennyire lesz dühös, tehát hogy mennyire tűri azt, hogy korlátozzák a dolgokban. Ha sír, akkor a legkülönbözőbb helyzetekben, akkor mennyire könnyen vigasztalható meg, és ilyenféle skálák mentén lehet jellemezni minden egyes kisbabát, és az a tapasztalatunk, nem csak nekünk, hanem ez egy általános tapasztalat, hogy nagyon-nagyon különbözőek, sokfélék a kisbabák, és ez azt is jelenti egyben, hogy ez a sokféle különböző temperamentumú gyerek nagyon különböző feladatok vagy kihívások elé állítja az őket gondozó szülőket vagy családokat, ahol ugye az, hogy a gyerek milyen fajta gondozásban részesül, az attól is függ, hogy az anyuka, vagy apuka, vagy aki éppen a gyereket gondozza, mennyire van felkészülve arra, hogy a gyerek aktuális igényeit kielégítse, a viselkedését tolerálja, hogy utána menjen a gyerek természetéből fakadó kihívásoknak. Tehát ez az, hogy a gyerek milyen fajta többé-kevésbé biológiai meghatározottságú temperamentummal születik, az nagyon különböző gyereknevelési környezetet hoz létre a különböző családokban. Hát szóval ilyesmit voltak azok a dolgok, amiket így a gyerekkel kapcsolatos alkati, biológiai jellemzőként mértük. Aztán az is nagyon számít,
hogy kérdezem azt, hogy tehát amikor megállapítják a gyerekről, hogy olyan, amilyen, és mondjuk ezzel elsősorban egy mankót akarnak nyújtani a szülőknek, vagy azt is vizsgálják még a továbbiakban, hogy miért, hogy mitől ilyen, vagy miért ilyen?
Igen, ez itt ketté kell választani a dolgokat. Mi, akik kutatók vagyunk, a konkrét kutatásunkban nem akarunk mankót adni a szülőnek. Ez ilyen értelemben nem interaktív a mi kutatásunk, hanem leíró jellegű. Tehát mi
tehát nem is jeleznek vissza.
De visszajelzünk informatív célzattal, és az a szülő, aki ezt akarja, arra használja, amire akarja. Sőt, azt is megmutatjuk a szülőknek, hogy a temperamentum szempontból az ő kisgyereke az átlagosabban hogyan helyezkedik el, tehát az átlaghoz képest hogyan helyezkedik el. De mi, a mi kutatásunk, vannak olyan kutatások is, amik nem ilyenek, De a mi kutatásunk az egy ilyen, hogy úgy mondjam, szemlélődő, leíró jellegű kutatás, és nem egy intervenciós, nem egy beavatkozó jellegű kutatás, de olyan is van, és éppen a temperamentummal kapcsolatban ismerünk olyan kutatásokat, ahol lehet tudni, hogyha egy gyerek ingernékeny, ez is a temperamentum jellemzőkhöz tartozik, tehát hogyha egy kisbaba ingernékeny, könnyen dühbevorul és nehezen jön ki ebből a dühös állapotból, azzal nem minden anyuka birkózik meg könnyen. És ezért van egy olyan tapasztalat, hogy az ilyen ingerlékeny kisbabáknak a kapcsolata a gondozójukkal, aki legtöbbször anyuka, nem optimálisan, nem a legjobb módon alakul, és kidolgoztak módszert arra, hogy ilyen esetben próbálják segíteni az anyukát abban, hogy empatikusabb legyen az ingerlékeny kisbabájával, és megtalálja azokat a módokat, amikkel akkor ő sem válik ilyen ingerülté a gyereket, és a kapcsolat az egy kicsit jobb vágányra terelhető. Tehát ilyenek vannak, ilyen kutatások, és azt mondanám, hogy mostanában, az utóbbi években Magyarországon is van ilyen fajta nem kutatás, hanem egy ilyen terápiás vagy segítő célzattal működnek olyan szakemberek, akik videófelvételeket készítenek a anya-gyerek együttlétről, és akkor annak alapján visszajelzve tanítgatják a mamát arra, hogy hogyan lehet elterelni egy jobb irányba egy ilyen anya-gyerek kapcsolatot, de ezek nem mi vagyunk. Hanem mi ezt részben leíró célzattal gyűjtjük ezeket az adatokat, részben azért, mert arra vagyunk kíváncsiak, hogy a későbbi kapcsolathoz ezek hogyan járulnak hozzá, a különböző tényezők hogyan járulnak hozzá, tehát a temperamentum, a genetikai jellegek. És akkor...
Most a genetikai jelleget azt hogy tudják viselni, mert az ember itt azt gondolja, legalábbis ilyenek laikus, hogy hát ki volt a nagyapja, az ők nagyapja, az milyen típusú ember volt, meg a másik árban hasonlóképpen, és abból mi van meg a gyerekben, vagy rosszul gondolom?
Hát ez a hagyományos genetika, a 50 évvel ezelőtt itt tanultuk az iskolába. De az igazság az, hogy ma már a genetika is sokkal nagyobb felbontással működik, és a molekulák szintjén, tehát az egyes gének szintjén lehet tipizálni az embereket, és ez ma úgy működik, hogy kicsit megdörgöljük egy ilyen fülpiszkáló pálcikával a szájunk belsejét, az a ráragad egy csomó nyálkahártyasejt, abból szépen kivonják a DNS-t, ami a genetikai információinkat tartalmazza, és minthogy tudjuk, hogy nagyon sok génről tudjuk, hogy az, hol helyezkedik el ebben a DNS-ben, és milyen szerkezetű, és milyen változatai vannak, mert hiszen nagyon sok génnek sok változata, vagy több változata fordul elő bennünk, ezért ezeket kémiai laboratóriumban néhány órán belül meg lehet határozni. Tehát ha azt mondjuk, hogy van egy génünk, minket legjobban az idegrendszerben fontos gének, az agyi ingerület átvitelben fontos gének érdekelnek, és tudjuk azt, hogy mondjuk egy dopamin receptor génnek, az egyik agyi folyamatban fontos gén, annak van többféle változata, akkor meg tudjuk állapítani a 100 kisbabáról, hogy azokban milyen változat fordul elő, és meg tudjuk állapítani azt is, hogy az apukájukban, az anyukájukban milyen változat fordul elő, és hogyha szerencsénk van, mint ahogy volt, akkor bizonyos viselkedésekkel kapcsolatba tudjuk hozni azokat a különbségeket, amik ebben a gépben találhatók a különböző kisbabák között. Tehát a genetika ma molekuláris szinten működik, és ez ad nagy reményeket abban is, hogy mindenféle genetikai befolyás alatt lévő betegségeket például majd egyénre, személyre szabott módon lehet gyógyítani, mert megnézik, hogy kiben milyen génváltozatok vannak, és az ő számára legmegfelelőbb gyógyszereket vagy eljárásokat lehet kiválasztani. Akkor, amikor gyógyítják, ez messze visz a csecsemőkutatástól, csak mondom, hogy végül is hozzánk betört a modern genetika ilyen módon.
Ide szeretném beszúrni, talán nem is viccesen, sőt félig viccesen sem mondjuk, hogyha én otthon találnék egy fogpiszkálót, és hát a szárpadlásomat megkotoráznám bele, akkor mit tudnának annak az eredményéből mondani, mondjuk nekem, mint egy felnőtt embernek? Tehát mivel tudnának ellátni, milyen ismeretet tudnának átadni az elemzés által, amit én a gyakorlatban, minden napimban tudnék hasznosítani?
Nyilván itt azok, mindenkinek van 20 ezer körül igénye. A 20 ezer körül génnek van többféle változata, és a mindennapi életszemtünk szempontjából csak azok a legérdekesebbek, amik változatosak, és amik például valamilyen betegséggel függenek össze. Tehát, hogyha öntől vennének ilyen mintát, és meghatáznák, akkor először is hát lehetne azt csinálni, hogy végignézik az összes génjét, de nem ezt szokták csinálni általában, hanem azt szokták csinálni, hogy valamilyen célzattal megnézik. Hogyha mondjuk a családjában vannak halmozódó cukorbetegség, vagy akármilyen olyan elváltozás, amiről tudjuk, hogy családokban halmozódik, akkor meg tudják nézni, hogy az önben lévő génváltozatok alapján milyen rizikónak van kitéve. Ezek soha nem, vagy legtöbbször nem egy az egyben determinált kapcsolatok gén és betegség között, hanem ugye a gének a környezeti rizikó tényezőkkel együtt hoznak létre kóros állapotokat, de a rizikója nagyon eltérő az embereknek. Van, aki dohányozhat ugye 90 éves koráig, és semmi baja nem lesz, és van, aki 40 éves korában a sok dohányzás után tüdőrákot kap. Tehát ez, itt, ennek a hátterében genetikai különbségek állnak. Van, aki kísérletezget mindenféle drogokkal, és nem válik függővé, és megúszza az életének azt a periódusát, amit kísérletezik, és nem teszi tönkre magát. Van, aki egyszer megkóstol egy heroin adagot, és egy életre függővé válik. Ezeknek is genetikai hátterük van, tehát a függőségre, ugyanígy a dohányzásnál is, a függőségre van olyan genetikai rizikó, amit meg lehet vizsgálni ilyen módszerekkel.
Tehát akkor célirányosan?
Célirányosan szokás és érdemes, és hát én most ugye nem a magyar egészségügyről beszéltem, ahol ezek a vizsgálatok nem annyira gyakoriak, de nem is ismeretlenek. Tehát azért előfordul már Magyarországon is, hogy ilyenfajta rizikóvizsgálatokat végeznek. De most visszatérve arra, hogy miért érdekel bennünket a genetika, hát azért kezdett érdekelni ebben a kutatásban bennünket a genetika, mert éppen akkor, amikor mi ezeket a kutatásokat kezdtük, akkor jelent meg a nemzetközi tudományos lapok egyik legnívósabbikában olyan cikk, több cikk is, ami arról szólt, hogy a temperamentumnak, ennek a bennünket érdeklő alkati jellemző együttesnek a hátterében, a temperamentum változatosságának a hátterében találtak specifikus ilyen idegrendszerben szerepet játszó génváltozatokat. És akkor arra gondoltunk, hogy hát ez felnőtt embereknél így van, akiket már annyiféle környezeti, meg szociális hatásért és felnőtt korukra már egy csomót alakult a temperamentumuk is a környezet hatása és nyomása alatt, akkor ennek még inkább itt kell lenni a kisbabáknál, akiket sokkal kevesebb környezeti hatás ért, mint legalábbis egy felnőttel össze hasonlítva. És akkor azt gondoltuk, hogy akkor mi is fogunk néhány ilyen genetikai jellemzőt megnézni, és megnézzük, hogy ezeknek a változatossága összefüggje azzal a nagy változatossággal, amit a kisbabák temperamentumában lehet mérni is, hogyha megfigyeljük őket, meg az szülői beszámolók alapján is lehet látni. Úgyhogy így került a molekuláris genetika a mi kutatásainkba. A másik aspektus, amit néztünk, ugye azt mondtam, hogy a biológia közeli tulajdonságok érdekeltek bennünket. A másik nagy csoportja a jelenségeknek az a környezeti hatások voltak, amely környezeti hatások ugye jöttek abból, hogy a különböző családok különböző feltételek között éltek, amiben ugye beleértjük itt a anyagi feltételeket, a szülők iskolázottságát, mindenféle olyan jellemzőket, ami a szociális helyzetet határozza meg. Továbbá egy kisbaba számára a szülők és a gondozók a környezet. Tehát minket nagyon érdekelt, hogy milyenek a szülők, pontosabban az anya és a kisbaba, illetve az apa és a kisbaba közötti interakció, együttes játék, etetés, meg pelenkázás során, tehát az ilyen mindennapi természetes helyzetekben, hogyan folyik köztük a kommunikáció. Ez volt a másik nagy csoportja jelenségeknek, és aztán tulajdonképpen ami a végjelenség, tehát a kimeneti jelenség volt, ami olyan szempontból érdekelt minket, hogy mindaz, amit vizsgálunk, az milyen hatással van erre a dologra, az pedig a kötődési kapcsolat. Tehát az a kapcsolat, ami hosszan, lassan, a születéstől kezdve fejlődik szülő és gyerek között, de igazából a 9 és 12 hónapos kor között éri el azt az érettségi fokot, amikor valódi kötődési kapcsolatról tudunk beszélni, amely valódi kötődési kapcsolatot az jellemez, hogy szigorúan személyre szóló, tehát hogy jellemzi a gyereknek ahhoz a személyhez való kapcsolatát, és nem senki mással való kapcsolatát nem. Tehát, hogy személyre szóló és tartós érzelmi kötődés, amely a gyerek számára olyan értelemben fontos, hogyha bármilyen stressz helyzetbe vagy vészhelyzetbe kerül, vagy úgy érzi, hogy abba kerül, akkor ez az a kapcsolat, ami a számára biztonságot jelenti. Tehát, ha egy gyerek fáradt, éhes, beteg, akkor a kötődési személye, ahogy a tudomány beszél róla, legtöbbször anyuka, apuka ölében szeret ülni és oda bújni hozzá, és ettől nyugszik meg, hogyha megijed valamitől, akkor odafut, ha valamilyen gyanús dolgot lát maga körül, amit még nem ismer, akkor ehhez a személyhez fordul, akár csak információért, hogy most ettől a dologtól félni kell, vagy nem, ránéz, és leolvassa az arcáról a mamának, hogy hozzányúljon valamihez, ami számára esetleg ijesztő, vagy ismeretlen, vagy nem. Tehát ennek a kapcsolatnak egy olyan fontos szerepe van, hogy érzelmi biztonságot nyújt a gyerek számára, amikor bajban van, illetve akkor, amikor úgy felfedezi a maga körül lévő világot, akkor is szüksége van arra a fajta, hát úgy szokták ezt mondani, hogy biztonságos bázisra, amire visszavonulhat, vagy amihez fordulhat tanácsért, információért. Tehát ez a kötődési kapcsolat, ami igazából mondom a teljes érettségét és fejlettségét ebben a 9 hónapostól 12 hónapos korig tartó időszakban éri el.
És amikor megvannak ezek az eredmények, akkor ugye ez egy gyerekre értelemszerűen megvan. De 5-10-20-30 gyerekkel is végzik. Most ezt összehasonlítják, vagy csak elég az, hogy ezt a folyamatot milliméterről milliméterrel lekövetik és értelmezik, vagy ezt még tovább is feldolgozzák, összehasonlítják?
Mind a két dolog fontos. Tehát nyilván akarunk értelmet kapni abból is, ahogy egy ilyen folyamat lezajlik, de azért csináljuk 100 gyerekkel, vagy csináltuk 100 gyerekkel ezt a vizsgálatot, mert akarjuk látni, és illetve tudjuk is, hogy vannak típusok, valamilyen módon csoportosíthatók a szülő-gyerek kapcsolatok, a kötődési jellemzők, és akarjuk látni, hogy az egyes csoportok mennyire, miben hasonlítanak egymásra, és miben különböznek egymástól, és ehhez már nagyobb számok kellenek, mert itt már ilyen statisztikai összehasonlítások is folynak. Tehát igen, azért csináltuk meg 100 kisbabával és a szüleivel, hogy aztán egy ilyen keresztmetszeti összehasonlítást is tudjunk csinálni, és csináltunk is. Hát ebben a kötődési kapcsolatban, amiről az előbb beszéltem, itt ebben különböző viselkedési mintázatokat, különböző kapcsolati mintázatokat lehet elkülöníteni, amiknek van egy nagyon jellemző gyakorisága az ilyen átlagos lakossági népességben, és ezek nem nagyon különböznek egymástól a különböző országokban sem. Például azt lehet mondani, hogy a kisbabáknak az 50-55%-a az olyan típusú viselkedést mutat, hogy amikor stressz helyzetben van, vagy bajban van, például elveszíti a mamáját szem elől egy pár percre, akkor ez többé vagy kevésbé megviselheti, ez a temperamentumától függ, de mindenképpen megnyugszik és örül annak, hogyha újra meglátja, ha visszakerül a látókörébe a mamája vagy a papája, és akkor nyugszik meg és játszik tovább, és nem mutat hiányérzetet. Ezt szokták biztonságos kötődésnek nevezni. És akkor van ettől eltérő, de még mindig a normális viselkedés tartományába tartozó, kevésbé biztonságos típusa a kötődésnek. Az egyik esetben a kisbaba úgy viselkedik, mintha észre se venné, hogy a szülője eltűnik a szem elől, tovább játszik, és avatatlan szem azt gondolja, hogy itt nincsen semmi gond, mert ez egy érett gyerek, aki remekül elfoglalja magát. De tudjuk, hogy ez nem egészen így van, csak ő nem mutatja azt, hogy ő aggódik valamiért, és olyannyira igyekszik a saját figyelmét elterelni, például a szülőnek a hiányáról, hogy arra se reagál, amikor az visszajön, és újra ott van, tudomásul veszi, de nem különösebben reagál, látszólag olyan, mintha semmi se történt volna, mama kiment, visszajött, gyerek teljesen egyformán viselkedik. Ezt szokták elkerülő kötődésnek nevezni, mert az a jellemző, hogy a gyerek úgy lekapcsolja a figyelmét a szülőről, és kicsit elkerüli a vele való interakciót. Az ilyen gyerekek azok megoldják a saját hiányérzetüket, elfoglalják magukat. És akkor van ennek...
De ez nem kóros.
Nem kóros, és nem kóros, csak ritkább. Tehát ez ilyen 20-25%-ban fordul elő maximum, de hát azért az is egy jelentős arány, és teljesen rizikómentes családokban is előfordul. Ez azzal függ össze, hogy ez a gyerek ahhoz van szokva, hogy általában úgy saját magát kell elfoglalnia, meg megnyugtatnia, és egy olyan következetes szülői viselkedéshez van szokva, ami nagyobb érettséget vár el tőle, és akkor ehhez alkalmazkodik. Tehát erről úgy szoktunk gondolkodni, hogy ez egy, a gyerek alkalmazkodása az őt körülvevő gondozók viselkedéséhez. Na most ez lehet gondozóként eltérő, tehát a gyerek meg tudja különböztetni azt, hogy az egyik szülő általában hagyja, hogy én megoldjam a gondjaimat, hogyha feldúlom magam, akkor megvigasztalódjak, és nem szalad oda rögtön, és nem vesz föl, és nem, hanem elvárja tőlem, hogy én ilyen érettem viselkedjek, de ugyanez a kisbaba a másik szülőjével, ha az nem olyan, akkor egészen másképp viselkedik egy ilyen helyzetben. Tehát ezek a viselkedési mintázatok, ezek nem annyira a gyerekre jellemzők, mint amennyire a kapcsolatra jellemzők, és többfélék lehetnek a különböző személyekkel.
Akkor mindenki ugyanazt játssza le, amit kap tőle?
Hát durva egyszerűsítéssel ezt lehet mondani, igen, hogy a gyerek, igen, a gyerek az egy tanulógép, rettentő sok mindent megtanul ebben az élete első egy évében, rendkívüli módon megismeri azokat a személyeket, akik körülötte állandóan vannak, mert hiszen kötődési kapcsolat nem akárkivel alakul ki, hanem csak azokkal az állandó személyekkel, akik a gyerek környezetében vannak. Ha éppen nem az anyuka van otthon, mert ő elment a gyerek két hónapos korában dolgozni, és fogad egy állandó babysittert, akkor a babysitterrel fog kialakulni a gyereknek ez a kötődési kapcsolat. Ezért szoktam én gondozót mondani időnként, és nem anyukát, azért, mert ugye mindennapi életben gyakran ez az anya, de szigorúan tudományos értelemben gondozót kéne mindig mondanunk, mert ez a gondozói funkcióból következik ez a kapcsolat, és nem pedig abból, hogy ki a vérrokon. Tehát igen, azt lehet mondani, hogy amit mi egy éves korban ilyen mesterséges helyzetben, ahol ezeket a szeparációt, tehát a szülőtől való elválás utáni interakciókat figyeljük meg, ez egy kísérleti helyzet, ahol ezeket a kötődési kapcsolatokat minősítjük, ezek tükörképei valamilyen módon az elmúlt egy év, de különösen az utolsó fél évnek abból a szempontból, hogy a gyerek mit tanult meg a szülő viselkedéséből, és hogyan alkalmazkodott ahhoz, vagy a gondozó viselkedéséből, és hogyan alkalmazkodott hozzá. És akkor van még két másik típusa ennek a kötődési viselkedési mintázatnak, amit itt elkezdtem beszélni, és valóban az történt, hogy az egyik genetikai tényező, vagy genetikai jellemző, amit mértünk, az összefüggött azzal, hogy a gyerek egy éves korban hogyan viselkedik ebben a kötődés mérő helyzetben, és egyrészt volt egy ilyen elég egyszerű összefüggés, de másrészt azt is találtuk, hogy nem ilyen egyszerű a gyerek génváltozata és a gyerek viselkedése közötti összefüggés, hanem számít az is, hogy a mamája hogyan viselkedik tipikusan. Tehát az anyai viselkedés megfigyeléséből származtatott mértékeket figyelembe véve azt lehetett találni, hogy az egyik fajta génváltozatot hordozó gyerekek, kisbabák, azok érzékenyebbek voltak az anyai viselkedés jellemzőire. Olyan értelemben, hogy megkaptuk azt az elvárt összefüggést, hogyha a mama optimálisan, tehát nagyon odafigyelően, nagyon érzékenyen, minden tekintetben figyelembe véve a gyerek szükségleteit viselkedett, akkor optimális kötődési viselkedést láttunk a gyerek részéről, ha pedig a mama kevésbé volt optimális, több ilyen kommunikációs hibát követett el, meg érzelmileg nem teljesen volt ráhangolódva a gyerekre, ha ezt mértük, akkor az tükröződött a gyereknek a kevésbé optimális kötődési viselkedésében. Egy másik génváltozatot hordozó gyerekcsoportnál pedig ez nem számított. Olyan volt, mintha azok kevésbé lennének érzékenyek arra, hogy a mamájuk hogy viselkedik. Viselkedhetett így is, úgy is. Ők, mintha erre a környezeti, gondozási környezetre kevésbé lettek volna érzékenyek. Azt gondolom, hogy kicsit populárisan azt is mondhatnánk, hogy öntörvényűen viselkedtek ebben a kötődést mérő helyzetben.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy önök keresik meg, vagy a szülők keresnek önöket, hogy ha például probléma van a gyerekekkel, vagy a nevelésükkel kapcsolatban?
Nem vagyunk. Mi egy ilyen tudományos intézet vagyunk, és nem foglalkozunk tanácsadással. Tehát ha minket megkeresnek, elő szokott fordulni, hogy megtalálnak bennünket olyan szülők, akik segítséget kérnek.
Igen, erre gondoltam.
Azokat el szoktuk irányítani olyan kollégákhoz, akik kifejezetten segítségnyújtással foglalkoznak, mert mi ilyen tudományos intézmény vagyunk, és kitaláljuk a saját problémáinkat, vagy a saját kérdéseinket, megpróbáljuk megszerezni hozzá a szükséges forrásokat, és csináljuk a kutatásainkat. De sem nem vagyunk kiképezve arra, hogy tanácsokat adjunk, tehát nem is bátorkodnánk ilyesmire, és nem is szánnék. Az egész intézet olyan, hogy tehát a többi osztálya vagy kutatócsoportja az intézetünknek is olyan, hogy nem foglalkozik pszichológiai tanácsadással vagy terápiával.
Jó. A születés időpontja előtti vizsgálatok is vannak?
Most éppen nem csinálunk, de akkor, amikor ezt a kutatást csináltuk, ami egyébként ebben a genetikai szempontból nagy változást hozott az egész kutatási területen, akkor ezt úgy kezdtük el, hogy a terhesség utolsó harmadában vettük fel a kapcsolatot a szülőkkel. Tehát nem, hogy ők kerestek volna bennünket, hanem lejártuk a lábunkat a terhes gondozói, illetve a szülési tanácsadó tanfolyamokon, és ott próbáltuk felkelteni az érdeklődést a kutatásunk iránt, mert ugye nagyon válogatósak voltunk. Első gyereküket váró családot, illetve párokat kerestünk, ahol az apuka is hajlandó volt beszállni a kutatásba, és akkor hát olyan nagyon mélyre menő vizsgálatokat nem folytattunk a gyerek születése előtt, de mindenképpen csináltunk egy nagyon részletes interjút a anyukával, amiben megpróbáltuk felderíteni az egész terhesség környezetét, tehát hogy ez egy tervezett gyerek volt, vagy nem, hogy viszonyulnak a terhességhez, hogy azt hogy éri át, hogy vannak-e problémái, akár pszichológiai, akár élettani, tehát egészségi problémái, mennyi segítséget kap. Tehát ezeket az alapvető környezetre vonatkozó kérdéseket, szóval ezekkel kipuhatoltuk a helyzetet. És azon kívül felvettünk egy interjút mind az anyával, mind pedig a leendő anyával és a leendő apával arról, hogy ő hogyan emlékszik vissza a saját szüleivel való kötődési kapcsolatára, az gyerekkori kapcsolatára. Tehát ez nyilván nem emlékszik vissza a kezdetekre, de ilyen 16 éves kor előtti kapcsolatára, mert azt reméltük, hogy az, ami egy szülő fejében él arról, hogy milyen volt az ő szüleivel való kapcsolata, és erről hogy gondolkodik ma, hogy milyennek kell lenni, az befolyásolja azt, hogy a saját gyerekével milyen kapcsolatban lesz. Nemzedékeken átívelő összefüggésre voltak szakirodalmi adatok. Mi nem találtunk ilyet, de ez lehetséges, hogy
a babát, hogy mennyit rúgdos, vagy ilyesmit is figyeltek esetleg?
Azt nem nagyon kérdeztem. Nem. Nem. Nem, mert ahhoz túlságosan egyszerű volt ez a kapcsolatfelvétel, tehát ezt nem, a terhességet nem folyamatában követtük.
Féli, pedig megkaptam választ, hogy történt a mintavételezés, hogy választották ki, és hogy beszélték rá őket, vagy hogy győzték meg, hogy részt vegyenek a vizsgálatban. Erre már Féli, pedig kaptam.
Hát igen, próbáltuk érdekesíteni magunkat, amiből az is következik, hogy azért ez a minta, amin mi dolgoztunk akkor, és az új kutatásunkban is, ez egyáltalán nem egy a reprezentatív minta, ahogy szokták ezt mondani, tehát nem képezi le a lakosságot, akár még a budapestit se, hanem itt nyilván van egy önszelekció, tehát azok, ki az, aki erre vállalkozik. De egy nagyon érdekes populáció volt, nyilván azért, mert amikor valaki gyereket vár, és az elsőt várja, akkor vannak elképzelései arról, hogy ez milyen lesz, de igazából nem tudja, hogy mi áll előtte. És az azért, nekem van egy ilyen benyomásom, de ezt mondjuk soha nem tudtuk tudományosan validálni, mert nem volt hozzá összehasonlító csoportunk. Én azt gondoltam mindig, hogy azok jelentkeztek ebbe a kutatásba, akik valamilyen szempontból bizonytalanok voltak. Tehát úgy érezték, hogy mégis itt velem és a családdal foglalkozó pszichológusok közelébe kerülnek, és akkor majd mi valamiféle biztonságot vagy támaszt fogunk nyújtani, és ez valószínűleg ez a várakozásuk be is vált. De ezt abból gondolom, hogy ahhoz képest, hogy egy milyen kedvező szociális helyzetben lévő csoportunk volt, tehát hogy itt a többsége ezeknek az embereknek felsőfokú végzettségű és viszonylag jó módú, tehát középosztálybeli populációból került ki. Ahhoz képest, amikor megnéztük, hogy pszichológiailag milyen problémákkal küzdöttek, akkor rengeteget találtunk. Szóval alig volt olyan anyuka vagy apuka, tehát pár, ahol ne lett volna a múltban vagy a jelenben valami olyan elbizonytalanító tényező, ami adott esetben egy kicsit rizikófaktornak is tekinthető.
A másik, amit szerettem volna kérdezni, hogy végső konklúzióként tudtak-e meghatározni olyan tényezőt, ami nagyon rontja ezt a kötődést? Akár környezeti, akár temperamentum?
Nem. Mi igazából az történt velünk, ami mindig történik akkor, amikor valaki egy nem elég széles spektrumában dolgozik a populációnak. Tehát minthogy nem voltak a legsúlyosabb nehézségekkel szembenéző családok, mint ahogy a nagyon kiemelkedően jó módú családok sem voltak, de itt inkább ugye az ember az érdekli, ami a szociális helyzet mert lefele jellemző. Tehát nekünk nem voltak olyan családjaink, akiket agyonsújt az élet, nem voltak igazi szegénységben élő emberek, akiknél halmozottan fordulnak elő az ilyen szociális rizikó tényezők. Ezért azt gondolom, hogy mi igazi szélsőségeket nem találtunk. Ahol olyan tudjuk a szakirodalomból, hogy olyan populációban, ahol rettenetes szegénység van, és még erőszakosság, bántalmazás van a családban, tehát nem feltétlenül a gyerekeket bántalmazzák, hanem akár egymást a felnőttek, ott sokkal rosszabbul alakulnak ezek a kötődési kapcsolatok. Olyan módon, hogy van a gyerekeknek, a kisbabáknak egy olyan része, akik egy ilyen rövid párperces elválás a szülőtől, visszatér a szülő, megint elmegy, megint visszajön, de csak percekre. Annyira kiborulnak és kikészülnek, hogy azt se tudják, mit csinálnak, és teljesen furcsa, ellenmondásos, dezorganizált viselkedést mutatnak. És ez a normális populációban is előfordul, mert biztos sok többféle oka van, mi azt gondoljuk, hogy ennek részben van egy genetikai oka is, de azt lehet tudni, hogy az ilyen nagyon veszélyeztetett környezetben felnővő kisbabáknál, ott ez nagyon nagy arányban fordul elő. Tehát amíg egy normális populációban, normális lakossági mintában 15-10-20% a maximum ma ennek a fajta szétesett csecsemőviselkedésnek, addig ezeknél 80%-ot is elérhet. Tehát lehet tudni, hogy amikor a környezetben ilyen megbetegítő, vagy legalábbis nagyon veszélyeztető tényezők vannak, akkor ez az a fajta viselkedés a kötődési vizsgáló helyzetben, aminek a gyakorisága nagyon megnő. Ilyen, mi csak azt a fajtáját láttuk ennek, ami normál populációban is előfordul.
Tetszett említeni az előbb, hogy ugye vannak olyan genetikai adottságai a csecsemőnek, amit ugye magával hozott, és hát az anyuka vagy az apuka a legjobb ráhatásával sem tud változtatni rajta. Mondjuk a gyerek makacs.
Ja.
Tehát mondjuk így, hogy makacs, tehát tételezzük fel, hogy legyen makacs a gyerek, ezt gényében hozta. Na most önök hogyan tudnak abban segíteni, hogyha ezt felismerik, hogy akkor megfelelő és hasznos tanáccsal lássák el a szülőt, hogy a gyerek nem tehet róla, hogy olyan, a gyereknek ez a lehető legtermészetesebb állapota, mert magával hozta, hogy végül is a gyereknevelés az ne kerüljön már a legelején egy ilyen rögös szekér útba.
Megint csak megismételném, hogy ez tényleg az, hogy ezekben a dolgokban mi útmutatást és tanácsot adjunk, ez nem a mi feladatunk. De hát azt tudjuk, és ha valaki megkérdez bennünket, akkor elmondjuk, hogy a legjobb dolog egy ilyen makacsnak nevezett gyerekkel, ugye ez egy olyan komplex dolog, hogy valaki makacs, az, hogyha sikerül a konfliktusokat elkerülni, vagy ha mégis belefut az ember, akkor valahogy békésen elsimítani. Tehát ez nyilván azt is jelenti, hogy egy gyermeki makacssággal ne egy felnőtt erőszakosság álljon szembe. Tehát a mi emberek mindannyian képesek vagyunk arra, hogy belehelyezzük magunkat a másik helyzetébe. Tehát, beleéljük magunkat, elképzeljük azt, hogy mit érezhet a másik, vagy mit akarhat, vagy mit gondolhat egy adott helyzetben. De nem mindig használjuk ezt a képességünket. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Ez a képesség a pici csecsemőben még nincs meg, az egészen kicsi gyerekben sincs meg, de ilyen 18 hónapos kor körül elkezd kifejlődni. És ez az egyik legemberibb tulajdonságunk, amiből felnőttként, noha mindenki, aki normális fejlődésen megy keresztül, ennek birtokában van, de például egy hatalmi helyzetben nem használjuk. És nagyon sokszor az ilyen teljesen zsákutcás szülő-gyerek kapcsolatokban azt lehet látni, hogy a felnőtt nem hajlandó a gyerek helyzetébe képzelni magát, hanem ez az aszimmetrikus erő politika folyik. Hát a felnőtt az biztos, hogy erősebb, mint a gyerek. Erősebb fizikailag, erősebb lelkileg is, és keresztül tudja vinni az akaratát. Hát csak ennek nagyon nagy ára lehet. Mert például egy ilyen makacs gyereknél, ha állandóan erőszaknak van kitéve, tehát a makacságát erőszakkal torolja meg a szülő, akkor az egy tökéletesen zsákutcás fejlődés felé viheti a szülő-gyerek kapcsolatot, és mikor a gyerek felismeri azt, hogy ő már azt csinál, amit akar, akkor szembefordul a szülővel. komolyan, tehát nem úgy, ahogy egy makacs gyerek, hogy hisztizik meg kiabál, hanem mindenféleképpen, vagy fizikailag szembefordul, vagy otthagyja, vagy nem érdekli. Tehát
vagy direkt találta ezt úgy csinálja, direkt, hogy bosszantja.
Mindenki ismer ilyet, nem? És hát nagyon sokszor ugye vissza lehet keresni a...
Ez már nem csecsemőkorban van, nem?
Ez nem csecsemőkorban van természetesen, bár onnan is indulhat. Mondjuk, ha egy csecsemőt bántalmaznak, az nagyon korán megtanulja azt, hogy senkire nem számíthat, és mindenki ellenség. Nagyon érdekes dolog ez.
Hogy tetszett ezt mondani? Hogy bántja...
Tehát, hogyha a csecsemőt megverik, akkor nagyon jól megjegyzi, és úgy tekint a felnőttekre, vagy bárki másra, mint ellenségre.
Hát arra kell gondolni, hogy egy csecsemőnek például az idegrendszere, az még nagyon sokáig fejlődik. És a bántalmazás az nagyon súlyos nyomokat hagy az idegrendszer fejlődésében is. Tehát egy teljesen más irányba megy az agy fejlődése, mint egy optimális gondoskodás esetében. De például azt is, ezt pszichológiai módszerekkel is nyomon lehet követni. Például egy olyan gyerek, aki sok hát, hogy úgy mondjam, rossz indulattal találkozott, vagy bántással kora gyerekkorában, a későbbiekben teljesen torzan látja a világot, mármint a többieket, és mindenki más részéről is szándékos rossz indulatot tételez fel. Ezt kísérletileg is megvizsgálták, óvodában olyan szituációt hoztak létre, hogy földült, volt egy építmény egy gyereknek, és akkor az földül az az építmény, és akkor lehet tudni, hogy az egyik gyerek azt gondolja, hogy ez véletlen volt, és egy ilyen baleset, és semmi, azon kívül, hogy esetleg sajnálja, harag nem ébred benne, és vannak olyan gyerekek, akik azonnal egy ellenséges cselekedetnek tulajdonítják, és szándékos rossz indulatot tételeznek föl, akár egy ilyen baleset hátterében is. És akkor természetesen ez a hit az, ami, vagy ez a vélekedés az, ami befolyásolja a viselkedésüket, és agresszióval válaszolnak.
Tehát a saját tapasztalatukat?
Hát ilyen módon a saját korábbi tapasztalatuk az rávetül az összes, nem az összes, de sok külső kapcsolatra. Tehát az a fajta tapasztalat, amit egy gyerek korán a családjában szerez, azt kivetíti az új kapcsolataira, a környező világra, például a társ kapcsolataira, amikor közösségbe kerül. Ez sem olyan, hogy egy az egyben természetesen, meg nem mindenki, de van egy statisztikája ennek, hogy ez gyakrabban fordul elő.
Tehát a rossz volt a szülőknek a viszonya, nem biztos, hogy férjhez vagy akar menni, vagy házasságra akar lépni.
Hát ez olyan sok minden befolyásolja ezt, vagy éppen ellenkezőleg. Mondjuk valakivel sokat veszekednek gyerekkorában, akkor elképzelhető, és ebben speciál az értelmesség nagyon sokat számít, hogy ő ezt feldolgozza, és azt mondja, hogy na hát én ezt sose fogom csinálni, hogyha én megnövök, és lesz nekem egy családom.
És ez genetikai indítatású elnézést, vagy hát más is lehet. Tehát hogy egyik ember ezt a konzekvenciát mondja le, a másik meg azt.
Én azt gondolom, hogy is, mint a legtöbb dolog. Nem csak genetikai befolyás alatt van, vagy nem csak a környezet és a tanítóink által átadott tapasztalat befolyásolja, hanem vannak az embernek hajlamai, és akkor az, hogy a környezettel kölcsönhatásban alakítja az embernek a gondolkodását, a viselkedését. Azt mondtam ugye az előbb, hogy az értelmesség az nagyon sokban segítheti az ember, például az ilyen múltbéli események feldolgozásában, és az értelmességről tudjuk azt, hogy nagyon erős genetikai hatás alatt áll. Tehát Tehát azt tudjuk...
Tehát valaki a genetikailag meghatározott és azért értelmes?
Nem az genetikailag meghatározott, hogy értelmes, hanem ugye az értelmességben van egy változatosság az emberek között. Hát a normális tartományban mindenki elég értelmes egy csomó mindenhez, de vannak, akik még értelmesebbek. Tehát van egy normális változatosság, és annak a változatosságnak a nagy részét az genetikai tényezők határozzák meg. De azt is genetikai tényezők határozzák meg, hogy 5 ujjam van, és hát majdnem mindenkinek 5 ujja van, tehát abban nincsen változatosság, vagy nagyon kevés. De az értelmességben, az ilyen, hát a tesztek mérte értelmességben van egy nagy változatosság, és ott ki lehetett mutatni ikervizsgálatokkal, meg hasonló módszerekkel azt, hogy ott nagyon nagy szerepe van a géneknek, nem egy génnek vagy kettőnek, hanem nagyon soknak, azok úgy összeadódnak azok a hatások.
Tetszett mondani ezt az iker dolgot, eszembe jutott, hogy iker gyerekeket vizsgáltak-e, tehát iker csecsemőket.
Mi nem, de van egy angol, például egy angol kutatócsoportot ismerünk, meg egy hollandot is, akik vizsgáltak ikreket ilyen kötődés viselkedés szempontjából. A kötődési viselkedés, mint hogy a kötődés az nem csak a gyereknek a jellemzője, hanem egy kapcsolatnak a jellemzője, ezért az ikervizsgálat az nem a legalkalmasabb elrendezés ennek a
jelenségnek. Egybetűjéknél esetében sem?
Hát azért nem, mert ugye...
Hiszen ott nagyjából ugyanazt hozhatták magukkal.
Igen, de a kapcsolat az általában ilyen... partnerségben, tehát abban a kettősben alakul ki, ami a szülő és a gyerek. És egy iker helyzetben már eleve nem ketten vannak, a mama meg a gyerek, hanem a mama meg két gyerek, és a két gyerek egymással is kapcsolatban van, tehát ez egy nagyon, nagyon nehezen összehasonlítható dolog, a egy gyerek, egy mama kapcsolat alapulásában.
De én inkább az egybetűkre inkább arra gondoltam, hogy feltételezhetően az anyától, apától mind a két gyerek ugyanazt kaphatja meg, mivel egybetűek kerül, valószínűleg egymás közelségét is jól elviseli, hogy ennek ellenére adódhat-e lényeges különbség közöttük azokon a területeken, amiket önök vizsgálnak.
Igen. Adódhat, mert noha ők tényleg ugyanazokat a géneket öröklik a két szülőtől, és valóban egymás közelségét is jól elviselik, de azt a két petélyüket is jól elviselik. A tapasztalatuk mégis lehet különböző ugyanazzal a szülővel. Mert a szülő nem biztos, hogy teljesen egyformán viselkedik a két iker gyerekével. De azért azt találták egy ikervizsgálatban, amit csináltak, azt tapasztalták, hogy egy kicsit hasonlóban viselkednek az egypetélyű ikrekkel a szülők vagy a mamák, mint a kétpetélyű ikrekkel, akik ugye nem teljesen ugyanazt öröklik a két szülőtől, azok csak annyira hasonlítanak egymásra genetikailag, mint két testvér, akik nem egy időben születtek. Tehát azt lehetett találni, hogy egy kis különbség van az egypetélyű ikrekkel való bánásmód hasonlóságában, attól, ahogy a kétpetélyű ikrekkel bánik ugyanaz a szülő.
Köszönöm.
Azt szeretném megkérdezni, hogy találtak-e már magyarázatot a mostanában nagyon gyakori hiperaktivitás, ami az genetikus, a betegség, vagy környezeti
probléma? A hiperaktivitásnak egy nagyon nagy genetikai komponense van. Tehát ugye a hiperaktivitást is tünetekkel, illetve hát ilyen mérőskálákkal mérik, és ott is van egy változatosság, illetve az, hogy ki kerül a betegség kategóriába és ki nem, ott van egy ilyen határvonal, és azt lehetett találni, hogy ebben a változatosságban is 60-90%-ban genetikai hatások érhetőt tettem, de ugyanakkor azonosítottak környezeti tényezőket. Tehát megint csak arra lehet gondolni, hogy itt vannak genetikai hatások, meg környezeti hatások, és a kettő együttesen is, egy adott kombinációval is szerepet játszhat a az hiperaktivitás kialakulásában. Tehát erős genetikai komponens van. De a környezeti hatások között például olyasmik vannak, hogy gyakoribb a hiperaktivitás kialakulása olyan gyereknél, akinek a mamája terhesen dohányzott, vagy koraszült, vagy alkoholt, egy bizonyos szint fölött alkoholt fogyasztott. Úgyhogy ilyenfajta még méhen belüli környezeti hatások is szerepet játszanak ebben. A hiperaktivitás egyébként, hát azt lehet mondani, hogy egy népbetegség, mert az iskoláskorú populációban majdnem 10%-ot ér el, és az már olyan, az egy óriási tömeg, azt kell gondolni, hogy 10 gyerekből egy hiperaktív, az már nagyon sok, nem?
Tessék. Ilyen kérdésem lenne, hogy arra vonatkozóan vannak információk, hogy másképp alakul egy ilyen
kötődési... Kicsit hangosabban.
Arra vonatkozóan vannak információk, hogy másként alakul el kötődési kapcsolat akkor, hogyha a csecsemő nem természetes úton fogam meg, hanem például mesterséges...
Nincsen semmilyen, és nincs is alapja ennek. Uh-huh. Azt lehet gondolni, hogy amennyiben bármi különbséget találnak, az hát nyilván összefügg azokkal az aggodalmakkal, amiken átmegy egy olyan nő, akinek mesterséges megtermékenyítéssel fogad meg a gyermeke, hiszen a mögött általában egy csomó próbálkozás van, korábbi próbálkozás, ami alakítja a lélektani körülményeket. Tehát az anyai szorongás például, terhességi szorongás vagy terhesség előtti szorongás, az nem szükségszerűen jön át aztán a megszületett gyermekkel való kapcsolat alakulásába, de átjöhet. De sok minden egyéb szorongás is, tehát ez nem egy megkülönböztetett helyzet ebből a szempontból. Mások miatt is szoronghat egy anyuka, és akkor hasonló módon befolyásolhatja az a kötődési kapcsolat alakulását. Egyébként az a tapasztalat, hogyha itt visszaidézem az olvasottakat, hogy azért elég súlyosnak kell lenni annak a szülői szorongásnak, depressziónak, ami a kötődési kapcsolatot befolyásolja. Tehát az nem egy ilyen kis átmeneti szorongás, vagy például a szülés utáni depressziónak egy enyhe foka, enyhe és mulandó mértéke, az nem feltétlenül befolyásolja a kötődés alakulását.
Na, akkor legyen az utolsó kérdés.
Én azt kérdezném, hogy ez szép kutatási terület, hogy eredmények születnek, hogy ennek ki lesz a végső felhasználója?
Hát a tudományos folyóiratunk. Szóval a mi tevékenységünket azt elsősorban azon méri le a környezetünk is, meg részben mi magunk is, hogy olyan eredményeket produkálunk-e, amire a világ odafigyel, vagy sem. Tehát azt nem tudnám azt mondani, hogy itt közvetlen gyakorlati haszon származik azokból az alapkutatás jellegű munkákból, amiket mi csinálunk, és ebben az értelemben mi eléggé büszkék vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy a mi kutatásunk, amiről most sokat beszéltem, az egy nagy változást hozott létre a korai anya-gyerek kapcsolat, vagy a gondozó-gyerek kapcsolat felfogásában és kutatásában, azért, mert korábban egy olyan elméleti alapállás volt domináns ezen a területen, hogy a korai kötődési kapcsolatnak a fő meghatározója az a gondozói viselkedésnek a minősége, érzékenysége. Még abban, még azt is vitatta ez az elméleti hozzáállás, hogy a beleszületett temperamentumnak önálló szerepe volna a kötődési kapcsolat kialakulásában, mert azt gondolták, hogy a jó, idézőjelbe vett jó szülő, vagy a jó gondozó, az olyan, hogy figyelembe veszi azt, hogy ez a gyereke milyen alkatú, milyen temperamentummal, milyen alkati sajátságokkal született, alkalmazkodik hozzá, ilyen értelemben nagyon szenzitív, nagyon érzékeny a gondozási módszere, és ez megteremti az optimális, a legideálisabb kötődési kapcsolatnak az alapját. És nem nagyon jött szóba az, hogy biológiai vagy genetikai tényezők ezen változtatnak, mert az nem volt benne az elméleti képbe, az elméleti modellbe. És az, hogy mi elkezdtünk genetikai vizsgálatokat folytatni, és találtunk összefüggést, méghozzá egy ilyen kölcsönhatást találtunk, egy kombinált hatást a szülőnek ebbfajta viselkedése és a gyerek genetikai jellemzői között, és ezek együttesen befolyásolták a kötődési kapcsolatnak meg a kötődési viselkedésnek a jellegét. Ezt először nem hitték el nekünk, ahogy ez szokott történni a teljesen elméleti szempontból új dolgokkal. Aztán utána mégiscsak akadtak emberek, akik elkezdték ezt csinálni utánunk, és manapság szinte általánossá vált az, hogy akik ilyen kötődési kutatásokat csinálnak, azok beveszik a vizsgálati fegyvertárunkba a genetikai méréseket is. Úgyhogy ez a felhasználás, tehát a felhasználási terület, a végfelhasználó, az a tudomány volt.
Nem félve, arra akartam kiukadni, hogy rossz kezekbe kerül ez a tudás, és esetleg olyan embereket akarnak majd kinevelni, ugye, akik nem lesznek hiperaktívak, tehát stb. Hosszú jövők.
Én azt gondolom, hogy egyrészt azt gondolom, hogy minden tudás kerülhet rossz kezekbe, meg jó kezekbe, és a társadalom az, amelyiknek szűrnie kell azt, hogy mire mehetnek az emberek a tudománnyal. Tehát azt gondolom, hogy a tudományos haladás az valahogy az általunk ismert világ, vagy a mi világunknak egy nagyon saját, olyan belső sajátság, ami halad a maga útján, és nem lehet igazán meggátolni, meg nem is biztos, hogy érdemes. Érdemes biztonsági szempontból kontrollálni dolgokat. Tehát például a genetikai kutatások, azokban érvényesül egy csomó ilyen biztonsági előírás, mint ahogy a
klónozásnál
is. Persze, vannak belső szabályok, ezt a tudomány belvilága megteremtette. Tehát a tudományos kutatók között van egy egyetértés abban, hogy szükség van ilyen nyilvános belső kontrollra. Úgyhogy egyébként pedig rossz kezekbe már került a tudomány a történelem során, és akkor vagy okozott katasztrofákat, vagy nem, persze. És hát az egy kérdés, hogy hova haladunk ezzel. Azon kívül ez a kitermelni nem hiperaktív, vagy akármilyen ember, az annyira bonyolult, hogy valahogy azt gondolom, hogy ettől sose félnek a genetikusok, azt gondolják, hogy az nem éri meg. És olyan sok tulajdonságunk van, tehát akármilyen manipulációval megcélozni egy tulajdonságot, az majdnem lehetetlen, mert csak 20 ezer génünk van, kevesebb, mint 20 ezer génünk van, legalábbis a pillanatnyi tudásunk szerint, és sokkal több tulajdonságunk van. Ez azért van, mert egy gén az nagyon sok mindenre ad. És azt nem is tudjuk feltérképezni, és az előrelátható jövőben nem is nagyon fogjuk tudni. Tehát fogunk tudni egy csomó mindent, meg már is tudunk egy csomó mindent, de azt a teljességet, azt majdnem reménytelen megragadni, hogy az egy-egy génünk az mennyi mindenre ad. Pláne ha már viselkedés, lélektan és ilyesmi szintekről beszélünk, amik nagyon bonyolultak.
Hát szerintem ez a mi szerencsénk, hogy nem fogjuk önmagunkat sem, meg talán még egy-két dolgot tökéletesen megismerni. Nagyon szépen köszönöm, hogy el tetszett fogadni a meghívást, és itt tényleg olyan dolgokról hallottunk, amiről máshol nem. És akkor köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Esetleg van, amiről még nem kérdeztük, és fontosnak tartaná elmondani?
Hát van egy-két dolog, amit mindig igyekszem elmondani, ha szóhoz jutok valahol. Az egyik az az, de hát az itt mondjuk ebben a körben nem biztos, hogy nagyon aktuális, de hát terjesszék, hogy van egy ilyen hiedelem, hogy ha születik egy kisbaba, és azt azonnal rögtön nem teszik a mamája hasára, hogy ott együtt legyenek és bőrkontaktusban legyenek, akkor a közöttük lévő kötődés az végzetes kárt szenved, és annak ilyen hosszú távú következményei vannak. Nekem erre ki van hegyezve a hallásom, én majdnem minden héten hallok olyan rádióműsort, ahol ez elhangzik. Az egyetemen is vannak, akik tanítják, és ez egyszerűen nem igaz. Ezt szeretném mondani, hogy olyan kismamák, akik koraszülnek és inkubátorba kell helyezni a gyereküket, vagy császármetszéssel szülnek, mert valamilyen ok miatt erre szükség van, és elmulasztják ezt a dolgot, annak semmi okuk a szorongásra, mert ez a kötődési kapcsolat, ez egy éven keresztül alakul ki a mindennapokban, és a mindennapi együttlét során a gyerekkel, aki megtanulja, hogy milyen a mamája, hogyan számíthat rá, mit várhat tőle, és olyan plasztikus, képlékeny és sokoldalú fejlődésen megy át a kisbabának az idegrendszere ebben az első életében, hogy az, hogy mostan elmaradt egy 20 perc a mama hasán, és nincs bőrkontaktus, ez az ő életében, az ő kettőjük kapcsolatában semmiféle kárt nem okoz. És ezt mindig elmondom, hogyha magadon van le. Mert azt gondolom, hogy sok fölösleges szorongást lehet megspórolni mamáknak, hogyha ezt tudják.
Jó, csak köszönöm.
Mi volt a másik? Azt mondta, hogy két dolog van.
Azt mondtam egy-két, de ez az, amit mindig elmondom.
Jó, akkor köszönöm szépen.
Én is köszönöm.